Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Elég ritkán járok közöttetek, de most örülök, hogy ismét ismerős arcokkal találkozhattam. Örülök, hogyha most együtt gondolkodhatunk egy bizonyos igén, amit mindenki ismer, és ezt a gyerekeknek is szeretném felidézni. Egy olyan igét, ami egy kérdéssel szeretném bevezetni a gyerekeknek, még a legkisebbnek is. Hogy próbáltatok már repülni? Tudtok repülni? Kicsit furcsa a kérdés. Ugye, ahhoz szárnyak is kellenének, gondolom. Ugye? Nem, meg se próbáltátok szárnyak nélkül. Meg nem láttatok embereket repülni. De tudjátok, hogy Leonardo da Vinci, a híres festő, ti már nagyobbak vagytok, biztos hallottatok róla, ő nagyon sokat kísérletezett azzal, hogy tudjon repülni. Rengeteg mértani, matematikai, fizikai képletet oldott meg, és ki is próbálta, hogy szárnyakat csinált magának, és erről film is készült, hogy Leonardo kitalálja, hogy az ember tudjon repülni. Ez nem volt akármi ember, nem akármilyen ember volt Leonardo, nagyon sokat kísérletezett és próbálta az emberi képességek határait feszegetni. Képzeljétek, a Biblia azt mondja, hogy tudunk repülni. Lehet repülni. Valamilyen furcsa módon persze, nem fizikailag, hanem valamilyen más módon képesek lehetünk szárnyra kelni, mint a sas kesejük. Parancsolsz? Igen. És az ige így szól, ezt szeretném nektek felidézni. Ézsaiás könyve 40. fejezet, 31. verse, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Még egyszer felolvasom, mert a mondatrésznek csak az első része fontos. Hogyan lehet repülni? Hogyan tudunk szárnyra kelni? Hogy lehet szárnyra kelni itt a földi életben is? Mondhatjuk így, hogy lelki értelmen, ahogy a testvérünk is mondta, de így is mondhatnánk, hogy lehet egyik dimenzióból átkerülni egy másik dimenzióba, hogy így mondjam, a földi szörnyű valóságból, amit látunk, most már ez felnőtteknek is szól, az, ami körülvesz bennünket, és ami úgy le tud nyomni minket, abból egyszer csak úgy felülre emelkedni, a fölé emelkedni, amiben élünk, és ami vagyunk, és a fizikai valóságot valahogy felülről lássuk ezt a egyébként egyre nehezebb és egyre szörnyűségesebb életet. Tehát kedves fiatalok és kedves felnőttek is, a mai alkalommal szeretnék arról szólni, hogy hogyan tudunk eljutni oda, hogy szárnyra kelünk. Hogy tudunk szárnyra kelni a földi életben, mert hogy mi a kiinduló pontunk. Olvasom akkor most a teljes igeverset, igeszakaszt, Ézsaiás könyve 40. fejezetétől, jó? Az egész szakasz így kezdődik. Miért mondod, Jákob, és szólsz eként, Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem? Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, Szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Tehát ez az ige úgy kezdődik, hogy miért mondod Jákob, és szólsz eként Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Volt már, hogy ilyen gondolatok kerítettek hatalmukba, hogy elrejtetett az én utam az Úrtól, valahogy, mintha Isten nem látna engem, nem látná, hogy mennyi baj vesz körül, nem látja, hogy most éppen milyen problémák között élem az életemet, betegségek, fizikai nehézségek, családi nehézségek. Miért nem segít ki ebből, miért nem válaszol a sok-sok imámra Isten, mintha ügyemmel nem gondolna. Voltatok már úgy, hogy imádkoztatok ezért, azért, és valahogy nem jött úgy válasz rá, hogy szerettetek volna. Tudom én, hogy ne csak a betegségeket említsük, hogy nem gyógyult meg valaki, vagy nem gyógyulunk meg minden betegségből, vagy imádkoztatok hozzátartozókért, hogy gyógyuljon meg, és aztán hallottuk az elmúlt hetekben egy kedves 18 éves fiatalember is, hogy elment, hogy elaludt, hogy meghalt 18 évesen betegségben. Egy család, akik a miskolci testvéreink és négy fiúk gyermeket neveltek, abból a legkisebb így most meghalt 18 évesen. Szóval az embernek eszébe jutnak meg fel, lángolnak gondolatai, az érzelmei, mint ahogy itt Isten majd Ézsaiás prófétait felidézi, hogy Jákob és Izrael is gyakran került ilyen helyzetbe, hogy elrejtetett az én uram az Úrtól, utam az Úrtól, és nem gondol Istenem velem, az én ügyemmel. Ma egy olyan világban élünk, úgy gondolom, amikor sokszor érezhetjük azt, hogy a világ eseményei kapcsán is, akár a háborúra, ha most gondolunk, hogy már több mint fél éve, 9 hónapja tart egy háború itt a szomszédunkba, és hát biztos sokan imádkoznak érte világszerte, ukránoktól elkezdve a világ minden pontján, gondolom hívő emberek, vagy adventisták, vagy nem adventisták is, és ez a háború nem akar véget érni. Sőt, még lehet, hogy súlyosabb állapotok lesznek, nem tudom ki hallgatta meg, vagy nézte meg a Budapéterrel készült interjút csütörtökön. Ugye ott is másfél-két órán keresztül ugye Budapéter Friderikusszal beszélgetve, ugye testvérünkről van szó, azt ecsetelték, hogy a világban rendkívül aggasztóak a körülmények, a helyzetek, és ez a háborús hangulat nem nagyon fog szűnni. Sőt, inkább egyre feszültebbé válnak a nemzetközi viszonyok. De térjünk vissza kicsit arra, hogy tehát, hogyha az egész világban ilyen körülmények vesznek körül bennünket, ilyen háborús helyzet, klímahelyzet, gazdasági helyzet, az energiaválság, az infláció, akkor azért csak rányomja a bélyegét a mi életünkre is ez az egész világ. Helyzet, nem? Csak érzékelünk ebből valamit, valahogy, ha még most nem is érint bennünket olyan súlyosan, sem a háború, sem talán még más sem annyira, de azért ugye azért sokat kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehet szárnyra kelni ma. Ma nagyon aktuálisnak érzem azt, hogy ne úgy lássuk az életet, hogy elhagyott az Isten, hogy ügyemmel nem gondol Istenem, hanem akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Mindezen csüggesztő és nehéz körülmények között hogy lehet szányra kelni? Tehát nem csak úgy kullogni a hitéletben, nem csak úgy túlélni ezt-azt valahogy úgy, keserű és nehéz szívvel, de hát azért mi hívő emberek vagyunk, hát azért mi nem, csüggedünk el olyan sokáig, kicsit igen, de sokáig nem, hanem hogy lehet, ne értsétek félre, nem valamilyen karizmatikus dologra akarlak bátorítani benneteket, hogy szárnyaljunk és röpködjünk itt ebben a világban, mint valaki, aki nem is itt élne ezen a földön, hanem arra szeretnék most rámutatni, hogy a Bibliában nagyon sok ilyen helyzet volt, amikor ilyen csüggett állapotból egyszer csak szárnyra keltek hívő emberek. Komolyan. Tehát, hogy egyik pillanatra a másikra. És ebből szeretnék felidézni nektek ilyen helyzeteket. Még akkor is mondhatjuk, hogy szárnyra kelhetünk, amikor úgy tűnik, hogy betegek maradunk, úgy tűnik, hogy a háború is tart tovább, úgy tűnik, hogy a gázszámlánk is csak növekszik, meg az áramszámlánk is csak hónapról hónapra növekszik, de ez bennünket nem lenyom, hanem mi ezen körülmények között is tudunk bízni az Úrban, és ezekből a helyzetekből is szárnyra tudunk kelni. Tehát hogyan lehet ez? Lapozzuk fel először Jónás próféta könyvét. Még a gyerekeknek ez is érdekes lehet, a Jónás, hogy ott a hal gyomrába. Bocsánat. Hal gyomrába van valaki. Azért egy ilyen helyzetet nehezen tudunk magunknak elképzelni, nem? A hal gyomrában. De még itt is, innen is szárnyra lehet kelni a hal gyomrából. És ezt Jónás megtette. Tudjuk a körülményeket, ezt most nem ragoznám, mert az idő nagyon halad, hogy került Jónás a hal gyomrába, de ez is kegyelem volt, hogy nem fulladt bele a tengerbe, hanem egy cethal bekapta. És így szól a Jónás próféta könyve első versétől az ige, vagyis a második fejezet első versétől, így szól az ige. S lőn Jónás a halnak gyomrában 3 nap és 3 éjjel, és könyörgött Jónás az Úrnak, az ő Istenének a halnak gyomrából. Tehát a sasrepülésről fogunk most hallani. És mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiálték, és meghallgatott engem. A Seol torkából sikoltok, és meghallottad az én szómat, mert mélységbe vetettél engem, tenger közepébe, és körül fogott engem a víz, örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam. Hát ő ezt szó szerint konkrétan is átélte, hogy milyen az örvényekbe kerülni, még akár a hal gyomrában is. Elvettettem szemeid elől, vaj ha láthatnám még szentséget, templomát. Körülvettek engem a vizek, lelkemig, mély ár kerített be engem, hínár szövődött fejemre. Ugye el is tudjuk képzelni, hogy ez is szó szerint, hogy a hal gyomrában ott mennyien zöld növény, meg hínár lehetett. És nem tudom, hogy a kiírás meddig tart. Én most ugranék a 10. versre, de a 10. vers itt a sasrepülés. A 10. vers. Ezen körülmények között, most gondoljátok meg, hínár szövődött a nyakamra, és a többi, de én hálaadó szóval áldozom neked. Megadom, amit fogadtam, az Úré a szabadítás. Miért mondom, hogy itt a de szóval kezdődik a sasrepülés? És majd minden egyes idézett bibliai résznél ezt a de szót halljuk, hogy valakinek az élete teljesen kilátástalannak tűnik, valaki, aki a hal gyomrában van, és már lehet, hogy napjai, órái vannak, és a hal meg fogja emészteni, és nincs tovább. Tehát honnan gondolta Jónás, hogy ő most majd ki fog szabadulni a hal gyomrából? Nem tudhatta pontosan, hogy mi történik majd vele. De majd olvassátok el otthon a 7. meg a 8. verset is, meg a 9. is. Én most csak a 10. szeretnék itt rámutatni ezzel a de szóval. Kedves testvérek, az életünkben a sasrepülés mindig egy de szóval kell, hogy kezdődjön. A hit, az igazi hit mindig egy de szóval kezdődik. Van ez a világ, van ez az élet, van ez az élet a sok nyomorúságaival. Gázáremelkedés, betegségek, anyagi nehézségek, lelki problémák, bőséggel vannak lelki problémák, családi problémák. Ezt látjuk. Ez a valóságnak egyik szintje. De hogy szól a zsidókhoz írt levél 11. fejezet első verse? Egyszerűen föl is idézheti mindenki, hogy a hit pedig a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hit pedig a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hit tehát nem ezt látja, csak ezt a valóságot nézi szemlélés, csak ez van, hanem a reménylett dolgok valóságában él a hit, és a nem látott dolgokról meg van győződve, hogy az is valóság. Erre mondtam, hogy ez egy más dimenzió. Van a földi valóság, de ebből egy sasrepüléssel a hit szárnyán át fogunk kerülni egy olyan világba, ami az Isten világa, az Isten ígéreteinek a világa, amit Isten megígért, azt mind be akarja váltani a hit által, de én hálaadó szóval áldozom néked ma. Miért ad hálát Jónás? Mit kell itt hálát adni a hal gyomrába? Miért van hálaadásra? Hangosabban.
Biztos megvalósul.
Hogy már előre tudja, hogy meg fog valósulni, igen, amit fog kérni, mert az Úr a szabadítás. Biztos benne. Igen. Igen, mert az előző versekben már úgy kezd felemelkedni, hogy igen, hát te kiemelted már életemet sokszor a mullásból, ó Istenem, mikor elcsüggett bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába, tehát közel kerül már az Isten lényéhez, az Isten jelleméhez, és azt mondja a végén, de miért ad hálát? Azt nagyon jól mondtátok, hogy hálát. És itt szeretném Seje Jánost felidézni nektek. Seje János, a stresszkutató, azt mondja, hogy hogyan lehet a félelmet és a stresszt legyőzni. Mi a leghatékonyabb orvosság, gyógyszer a félelem és a stressz legyőzésére? A szorongás és a körülöttünk lévő problémák okozta lelki szorongás és stressz állapotból. Mi a leghatékonyabb gyógyszer? Azt mondja Seje János, így egy mondatot idéznék ebből az Életünk és a Stressz című könyvéből, ami a stressz helyzetekben való belső megnyugvást előidézheti, tehát gondoljátok, egy hal gyomrában milyen stressz lehet, egy hal gyomrában milyen stressz helyzet lehet, hogy mi lesz velem, ami a belső megnyugvást előidézheti, az a teremtő ajándékai iránt érzett hála érzés megélése lehet. Tehát egyszerűen csak kezdjünk el azon gondolkodni egy stressz helyzetben, hogy mi mindenért lehetünk hálásak az Istennek. Hogy még eddig is megtartotta az életünket, hogy ezután is terve van velünk, hogy hányszor szabadított már meg bennünket nehéz helyzetekben, és mi minden ígéretünk van az anyagi, az egyéb problémáink megoldására Istentől, amit megígért, hogy megadja, ha hiszünk benne. Már ezekért is hálásak lehetünk, ahogy mondtátok az előbb. Hogy én ezt szerettem volna elsőként kiemelni, meg hát a bűnbocsánatért is lehetünk hálásak. Jónás itt miket csinált, ugye Ninive helyett Tarzisz felé megy, engedetlen prófétaként azért nem érezhette magát olyan biztonságban, és akkor ezért került a tenger mélyére, ezért került a hal gyomrába, mert engedetlen voltam. Na most érezhette azt, hogy engedetlen voltam, megérdemlem, hogy itt pusztuljak el a hal gyomrába, nem? Hát, ha én ilyen voltam, bűnt követtem el, a bűn következménye a halál, a bűn zsoldja a halál, hát Istenem, most akkor minek is imádkozzak, itt fogok meghalni. Nem, a hívő ember nem így gondolkozik, hanem úgy gondolkodik, hogy ha bűnt követtem el is, Isten megbocsát, Isten végtelen irgalmas, kegyelmes Isten, minden bűnt, mindent megbocsát, ha megbánjuk, és már ezért előre hálát adhatok néked, hogy néki, hogy megbocsát, és mert, hogy Jézus meghalt értünk, ezt még most is felidézhetjük, bár Jónás ezt csak hitben ragadhatta meg, hogy minden bűnre van bocsánat, mert Jézus minden bűnünkért meghalt. Ez az első gondolat, amit szerettem volna, hogy gyakoroljuk, tapasztaljuk meg, hogy lehet belülről hálásak lennünk a legnagyobb szorultságok és nehézségek idején is. Ez a sas repülés első száncsapása. Második, Dávid története. Dávidról nagyon sok zsoltárt feljegyzett az írás, ugye a Zsoltárok könyvében, és nem tudom, megfigyeltétek-e Dávid zsoltáraiban, hogy nagyon gyakran elhangzik a de kifejezés a csüggett panaszkodó zsoltárai közben is. Na, ebből szeretnék egy kis ízelítőt most felidézni nektek, és javaslom, hogy olvassuk sokat a zsoltárokat, ha lehet, amikor kicsit csüggettebbek vagyunk, vagy borúsabbnak látjuk az életet, mint amennyire kellene, mert az is különben, csak hogy egy hívő ember azért ne csak ezt lássa. Dávidnak tudjuk az élete legnehezebb időszaka, az élete kezdete és az élete vége volt, amikor a fiai fellázadtak ellene, meg látta a fiainak a viselkedését és mindenféle nyomorúságát. Ugye sajnos a nemzeten belül is megrendült az erkölcsi tekintélye Becsabéval való kapcsolata miatt. De fiatal korában meg Saul üldözte őt 1,5 évtizeden keresztül. Szóval nem volt egy könnyű élete Dávidnak. Hol a külső támadások és életveszély miatt kellett Istenbe kapaszkodnia és sas szárnyakra kelnie, hol pedig a körülötte lévő családja, a társadalom, vagyis a katonái, aztán főleg a fiai okoztak borzalmas nehézségeket neki. 31. Zsoltár. Itt egy nagy de. Ezt is, csak sokkal rövidebben, mint Jónást szeretném felidézni. Olvasom a 10. verstől. Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom, és nagyon őszintén elmondja az életérzését itt Dávid sokszor a Zsoltárokban, ezt mondja, elsenyved a búbánat miatt szemem, lelkem, testem, és szinte senyvedek. Mert bánatban enyészik, ilyen igéket használ, hogy senyvedek, enyészek. Bánatban enyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim, bűnöm miatt roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim. Meg vannak az igék, vagyis ezek a milyen, mindegy, roskadozom, enyészek, sóhajtozom, és a többi, és a többi. Azt mondja, temérdek, 12. vers, kiasznak csontjaim, temérdek üldözőim miatt csúfságá lettem, kivált szomszédaimé és ismerőseimnek félelmévé, akik az utcán látnak, elfutnak tőlem. Töröltettem akár a halott az emlékezetből, olyanná lettem, mint az elroshat edény. Elroshat edény, ez is egy olyanná lettem, mint a milyen elhasznált edény, mint egy lukas fazék, mint egy használhatatlan edény. Mert hallottam sokak rágalmát, iszonyatosságot mindenfelől, amint együtt tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy elrabolják lelkemet. Döbbenetes, ugye ez az egész lelki állapot, ez kicsit olyan depresszió gyanús ez az állapot itt most Dávidnál, és ezt többen ismerhetik ma a világban, hogy mi az, hogy le van nyomva az ember, hogy lelkileg közel van a depresszióhoz, vagy éppen benne is van. De itt jön a 15. versbe a nagy de. Hogyan lehet ebből a szárnyaszegett élethelyzetből repülni? Hogy lehet ebből felrepülni? Így olvasom a 15. versben. De én benned bízom, Uram. De egyszer csak azt mondja, hát most nem ecsetelem tovább, hogy mennyi nyomorúságom van, nem erről akarok hosszan beszélni, hanem én egy de-vel azt mondom, benned bízom, Uram. Szoktuk így látni, és így megfogalmazni magunk számára is, hogy igen, nagy a probléma, igen, sok a baj, igen, nehéz helyzetben vagyok. És ki szoktuk mondani, de én benned bízom, Uram. A de, így van. De én azt mondom, te vagy Istenem. És most egy kicsit ugorjunk a 17. verstől, mit kér ezután. Igen, az életem ideje kezedben van, mondja a 16. vers, de a 17. vers megvan. Olyan szép, ezt is kérjük Istentől, ez is a szárnyrepülésnek az egyik elemét képezi, vagy az egyik szárnyat. Azt mondja, világosítsd meg orcádat a te szolgádon, tarts meg engem jó voltodból. Mit kér itt Dávid a 17. versben? Hogy világosítsd meg orcádat a te szolgádon. Mit kér ezzel? Világosítsd meg orcádat a te szolgádon. Mint azt kérné, hogy hadd lássam tisztán a te arcodat. Világosítsd meg arcodat rajtam. Hadd értsem meg tisztán, hogy ki vagy te. Először is a jellemedet, a te szeretetedet, irgalmadat, igazságodat szeretném jobban közelinek érezni magamhoz, és rajtam világosítsd meg a te orcádat. Milyen érdekes. Rajtam, tehát, hogy mit értsünk ez alatt, hogy világosítsd meg, hogy váltsd be a te jellemedet mutasd meg, az orcád, ugye a jellemed, a te képed, a te orcád, a te jellemed, nyilatkozzon meg rajtam a te csodálatos jellemed, és tarts meg engem jó voltodból. És aztán a 20. versre ugorjunk, 20. versre, és már itt tart Dávid ezután, hogy mi bőséges a te jóságod, miután ezt megérti, megvilágosítja Isten az ő orcáját rajta. Akkor már ezt mondja, mi bőséges a te jóságod, amelyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízokon az emberek fiai előtt. Elrejted őket a te orcádnak rejtekében az emberek zendülései elől, sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől. Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon. Látjátok, itt már repül, Dávid itt már a sas szárnyakon, mint egy felemelkedett abból a nyomott lelki állapotból, hogy elroshat edénynek érezte magát. Itt már azt mondja, mi bőséges a 20. vers, mi bőséges a te jóságod, melyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt. Tudunk ilyen tapasztalatokat elmondani az életünkben? Életünk elmúlt idejéről? Hogy ne tudnánk? Fel kellene, hogy idézzük gyakran ezeket? Bele kéne kapaszkodnunk gyakrabban ezekbe? Hát ugye én, nekem aztán tényleg van egy nagy tapasztalatom most az elmúlt időből, hogy a mentőautó zörgését hallottam, csak győri agysebészetre haladva, és hát a gyerekeim el is búcsúztak, vagy a feleségem el is búcsúztak már tőlem szinte, mert az orvosok azt mondták Veszprémbe, hogy nem sok reménye van az életben maradásra a férjének, mert annyira nagy a baj, és október 23-án nincs itt orvos, aki ezt megoldja, ezt a agyvérzést, amiért ott elterültem és kómába estem. Tehát nincs sok remény, de aztán egy-két nap múlva mégis felébredtem, és akkor tényleg kezdődött újra az élet, és úgy tényleg el kell, hogy mondjuk, hogy mi bőséges a te jóságod, melyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt. Hát azért 3 hétig majdnem kóbába voltam, kicsit már ébredeztem egy hét után, aztán két agyműtét, meg egy agyhártyagyulladás lezajlott 2-3 hét alatt. Elől is, hátulról is fölfúrták a fejemet, már koponyámat, és ott belenyúltak és megműtöttek, és utána meg jött a kórházi fertőzés, és aztán 40 fok láz 2-3 napig, és úgy tűnt, hogy rossz gyógyszert adtak, tehát egy rossz infúziót kaptam, egy rossz antibiotikumot, és hétvégére mindenki hazament, és a rossz gyógyszerrel úgy nézett ki, hogy megint csak el fogok majd aludni örökre, de aztán a Jóisten úgy tűnt, hogy így mondjuk, olvasom, mi bőséges a te jóságod, melyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt. Jó, nem kell ilyen halál közeli állapotba kerülni, hogy ezt megtapasztaljuk, senkinek nem kívánom, de azért van ilyen, és tényleg el lehet mondani, és a 21. vers is, vagy 22. hogy áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon. Tehát ahhoz képest, hogy valaki aneurizmás agyvérzést kapott, most csak úgy, persze ez most már 7 éve történt, tehát ennél vannak már frissebb tapasztalataim is, csak nem ilyen nagyok. Ahhoz képest tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy csodálatossá tette Isten kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon, itt állok előttetek és szolgálok. Sajnos nem minden sztrókos mondhatja el, meg két agyműtött agyhártyagyulladásos ember, hogy utána úgy dolgozik, mint előtte. Bár sokkal fáradtabb vagyok, meg ezért kell elmennem majd sétálni az Isten tisztelet után, mert azért elfáradok hamar. Úgyhogy lehet sasszárnyakra repülni, és ezt most nem azt mondom, hogy ez csak ilyen helyzetből, egy halál közeli állapotból lehet felrepülni sasszárnyakon, hanem kisebb dolgokban is lehet, mert a Jóisten mindenünk számára azt mondja, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Mindegy, hogy most a halálból kelnek életre, vagy a közel halál eset, de vagy kisebb próbákról, kisebb betegségből is. De ha nem is történik egy ilyen fizikai csoda, nem kell, hogy történjen fizikai csoda minden esetben, lélekben akkor is lehet sasszárnyakra kelni. Ugye a hit szárnyain mondhatni. Most már, hogy egy kicsit közelebb menjünk a korunkhoz, szeretnék egy Habakuk próféta általi det. Egyébként szeretnélek benneteket kérni, hogyha van egy kis időtök délután, a 73. Zsoltárt olvassátok el, mert ott háromszor hangzik el a de én kifejezés, és mind a háromszor egy fordulat van. De én 73. Zsoltárban, ez háromszor is elhangzik. Most ezt így kihagynánk az idő rövidsége miatt, és mennénk egy aktuálisabb problémára, mégpedig a Habakuk próféta 3. fejezet 17-től a 19. verséig. Itt is van egy nagy de. És itt azért mondom, hogy már közelebb jövünk a mikorunkhoz, mert hogy gazdasági nehézségek és klímaválság egyre inkább egy megélhetési válságot fog okozni, egyre inkább a mezőgazdasági termelés, meg az élelmiszer ellátás az akadozni fog, ha nem már most is bizonyos térségeken akadozik, ugye már világ különböző helyein. Habakuk próféta idejében ugyanez az állapot, hasonló állapot történt 2700 évvel ezelőtt, 2600 évvel ezelőtt körülbelül. Olvasom a 17. verstől. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. Ugye ezért mondtam, hogy nem idegen tőlünk ez a kiszárad a föld, szántóföldek sem teremnek eleséget. Szóval a klímaválság és a háborúk igen okozhatnak ilyen nehézségeket, de, mit mond 18. verstől Habakuk? De én mit fogok csinálni? Veszek egy kis telket magamnak? kimegyek a vidékre, és majd megteremtem magamnak a... Lehet ilyet is csinálni, persze. De én örvendezni fogok az Úrban, és vígadok az én szabadító Istenemben. Az Úristen az én erősségem, hasonlóká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engem. Ugye ez a 18. vers, vagy 19. Ja, 18-19-et olvastam, igen. Miért nem beszél itt Habakuk próféta arról, hogy egy kicsit többet fogok dolgozni, kicsit jobban fogok spórolni, és ez nincs kizárva, hogy erre is szükség van. Kicsit visszavenni a fogyasztásból, kicsit kitalálni valamit, amivel biztosítjuk magunknak az élelmiszert, meg a jövőnket. Nem ezt jegyezte föl az ige, de nincs kizárva ez sem, hanem az első dolog, a legeslegelső dolog, hogy de én örvendezni fogok az Úrban, és vígadok az én szabadító Istenemben. Mint egy, ahogy az előbb, de én hálaadó szóval áldozok néked a hal gyomrában is, hálaadó szóval áldozom a hal gyomrában is, és már előre örvendezni fogok az Úrban az én, és vigadokat. Tehát ez egy sasrepülés, ez tényleg, ez olyan, hogy itt az éhezés, itt a szomjazás, itt van minden baj, itt vannak a fizikai realitások, amivel szembe kéne nézni, és amivel foglalkozni kell, és egyszer csak elkezd ilyet mondani, hogy de én örvendezni fogok az Úrban. Hát tulajdonképpen erre azt mondhatjuk, kedves testvérek, hogy már előre örvendezik az Istenben, hogy majd hogyan fogja őt megerősíteni itt a 19. versben, mert az Úristen az én erősségem, mint a nőstény szarvasokénak olyan erősek lesznek a lábaim, és magas helyeimen járat engem. Tehát nem tudom, hogy Isten hogy fog eltartani, ahogy Illést a hollók táplálták, ahogy szaraptai özvegynek megsokasította az olaját, szintén Illés, korsóbeli olaj nem fogy el, a vékabeli liszt nem fogy ki. Tehát csodákat fog tenni Isten, nem feltétlenül az én ügyességemen fog múlni az, hogy, és az én szorgalmamon fog múlni, az is kell, és takarékosságomon, hogy miből fogok megélni. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy az Istenbe, ha hiszek, és az Isten útján járok, és majd délután látjuk a keskeny ösvényen, a szűk kapun akarok bemenni, és a keskeny ösvényen járok, akkor a jó Isten majd gondoskodik rólam. És már előre örvendezhetek ezen. Tehát az, hogy egy ilyen éhségben örvendezni, nem tudom, azért egy kilátásba helyezett éhség időszakra úgy tekinteni, hogy én majd örvendezni fogok az Úrban, hogy ez is egy sasrepülés. Azért mondtam a sasrepülést, és ezt ragadjuk meg, hogy ez egy kicsit úgy a racionális, meg a részünkről megtehető, meg átgondolható megoldásokon túl van, hogy egyszerre csak repülünk, ugye? Szóval, hogy fölrepülünk a földről, mert ez a hit, ezt nem tudjuk megmagyarázni, hogy nincsenek légzsákjaink, nincsenek szárnyaink, és mégis repülünk, de lelki értelemben igen. Ez erre nincs magyarázat, csak a hit, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződésünk van, és a remélt dolgokat valóságnak vesszük. Még egy nagy de a Mikeás könyvében is. Itt most már társadalmi problémák, és körülnézünk a világban, sajnos egyre inkább ezt látjuk, amit Mikeás látott, megint csak 2500 évvel ezelőtt. Úgyhogy nagyon a történelem ismétli magát, ugye? Nincs semmi új a nap alatt. Olvasom Mikeás könyve 7. fejezetéből, és azt hiszem a második verstől olvassuk inkább, Mikeás 7. másodiktól. Így szól, elveszett a földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. A kegyes szónál ugye az Isten félő. Minnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadásza atya fiát. Na hát ezért ezen is lehetne gondolkodni, nem? Vér után ólálkodnak, hálóval vadásza atya fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelőzik, és a bíró fizetésre vár. A főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Szóval van itt az emberi társadalomban a szomszéd, meg a mindennapi emberi kapcsolatainkban is bőséggel igazságtalanság és gonoszság és rossz indulat. Minnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadászatja fiát. Tehát az önzés valami olyan mérhetetlen fokra emelkedik, hogy szörnyű a mindennapi környezetünkben, de a felső vezetésben, az állami tisztviselők és az állami vezetők körében is mit ír Mikeás? A fejedelem követelőzik, a bíró fizetésre vár, a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. A miniszterelnök ezt csinálja, a nem tudom mi, a bírók ezt csinálják, az ügyészség ezt csinálja, és nem tudom, a főemberek, kik talán a polgármesterek, vagy nem tudom, nem akarok itt nevesíteni senkit. Azt mondja, mindegyik a maga érdekeit nézi, mindenki a maga hasznát keresi csak mindenben, és úgy csinálják, hogy összeszövik azt, hogy mindenkinek jó legyen. Már mindenkik. Már nem az embereknek, hanem nekik, ugye? De nem politizálunk, csak mondom, hogy ez egy ilyen társadalmi helyzet volt. Egy ilyen társadalmi helyzet volt Mikeás korában, és nincs közöttük, nincs ez másképpen nagy mértékben a mai világban sem. És így olvasom a negyedik versben, aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját, mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a mennyező apósára, az embernek saját háza népe az ellensége. Tehát családon belül is nagy a baj. Ez is végidős állapot. Családon belül anyós, após kérdés, szülő, gyermek kérdés, és a többi. És azt mondja, az öletbe ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Szóval gondold meg, kinek mit mondasz. Még aki az öletbe ül, az előtt is ne legyél olyan nagyon közlékeny mindenben. Bocsánat, kicsit sötét a kép, de pont ez a sasrepülésnek az alaphelyzete mindig. Halgyomrában lenni, üldözöttségben lenni Dávidnál, éhségben lenni, éhség előtt látni az életet, a világot, és itt pedig a társadalmi élet minden szintjén, hogy így mondjam, elsötétül a kép. De, itt is jön egy nagy de, a hetedik versben, ugye? Hetedik vers. Ja, ott fönt van. De most én ezzel foglalkozzam reggeltől estig, hogy mi van a politikában, mi van az emberi világban. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem, ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Igen, itt egy kicsit, ugye van itt egy ilyen, tehát a Mikeás életében lehetett valami, amit az Istennek le kell perelnie, és amiért a bűnbocsánat tapasztalatát át kell élnie, ezt most ne olvassuk. A 9. verstől ne olvassuk, hogy az Úr haragját hordozom, most nem ez a lényeg. Még akkor is, hogyha az Úr haragját hordozok, de én a világosságban, ugye ott is az van, na mindegy, tehát, hogy én akkor is a világosságban élem az életemet, mert ezt ugye a 7. vers végén, nem, itt a 8. vers végén, csak én az ige verseket nem írom ki, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Szóval, még hogyha az életemben most nem is látok megoldásokat, és ha most nem úgy alakulnak a körülményeim, ahogy szeretném, akkor is az Úr az én világosságom, mert az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Ez a legfontosabb, a de. Mindig a de. A de után jön egy fontos gondolat. De én az Úrra nézek. Ez, hogy merre nézünk, hogy most ezzel foglalkozom egész nap, hogy mit mondott a szomszéd, vagy hogy mit mondott a főnököm, vagy hogy tartottak be a munkahelyen, vagy a gyerekem most miért ezt teszi, vagy a feleségem miért ilyen, a másik miért ilyen, a harmadik miért ilyen. Hát mert ilyen világban élünk, mert ilyen az ember. Ugye azt mondja, hát ilyen, a főemberek is ilyenek, az öletbe ülő előtt is, ők is csak ilyenek. Az emberi világ mindig okozhat csalódást nekünk és fájdalmat, de nem ebbe kell belesüppednünk, nem ebbe kell beleragadnunk, hogy milyen az emberi világ, hanem és hogy mi az Úrra nézünk. Mi azért olvassunk zsoltárokat is, meg olvassuk az igét, hogy a valóságot mutatja be az ige is, itt is a valóságot mutatja, de nem maradunk benne a valóságba úgy, hogy teljesen elborítson, hanem az Úr az én világosságom. Milyen érdekes, még ha sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Van ilyen? Sötétségben ülök, de valahol mégis az Úr az én világosságom, ugye? Belül világosság van. Kívül sötétség van. Belül világosság lehet. Utolsó gondolat, hogy a legnagyobb de azért mégiscsak nem csak ember szájából hangzott el. Nem csak. És egy olyan de hangzott el, ami megváltoztatta a világunk sorsát, és a ti sorsotokat is. A ti életeteket is eldöntötte ez a de. Ugye, ezt nem is kell fellapozni, és a mi életünket is eldöntötte ez a de kifejezés. Erről már itt volt szó a Gecsemáné kertről, valahol a szombatiskolában, ugye? Hogy azért ezt kell nekünk is megtanulnunk, hogyha azt mondjuk, hogy olyan néphez szeretnénk tartozni, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, pont a Jézus hite a de. Jézus de. Dejében van a Jézus hite, bocsánat, a Gecsemáné kertben, mert ugye hányszor mondta, hogy Uram, ha lehetséges, múljék el a pohár, és hogy hadd legyen meg az én akaratom, vagyis hogy azt az akaratot nehéz elfogadnom, Atyám, amit te szeretnél rajtam általam véghez vinni, hogy én meghalljak azokért az emberekért, akik itt alszanak, akik elárultak, akik megtagadtak, akik most meg akarnak ölni, amiért jöttem közéjük, ők akarnak pont megölni. Jézus háromszor kellett, hogy mondja el az Atyának, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. De mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem hogy te. Ilyen értelemben tehát Jézusnak tényleg ez volt a legnagyobb győzelme, mert onnan már sasszárnyakon volt a kereszten, hogy így mondjam, bocsánat azért a képzavarért, de lélekben Jézus annyira megerősödött, Jézusban annyira megerősödött az Isten iránti és az ember iránti szeretet a Gecsemáné kertben, hogy ugye háromszor, és azt mondja Ellen White, hogy utoljára, mint egy elalélva mondta ki ezt, hogy legyen meg a te akaratod, hogy ha kell, akkor kiiszom ezt a poharat, és vért verítékezve imádkozott, annyira ráterhelődött az emberiség bűne, hogy Jézusnak ez volt tehát a röpülése, ez volt tehát a győzelme, és ebben kell nekünk is gyakorolni magunkat, amit Jézus bemutatott nekünk, hogy mi is ki tudjuk ezt a det mondani, mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Nem könnyű, nem volt Jézusnak egy egész éjszakát kellett küzdeni. Nem akarom ezt most túl ragozni, mert az időm lejárt, de azért ugye az életünkben mi is sok-sok helyzetben úgy gyorsan tovább lépünk a de nélkül. Indulatos vagyok, az is maradok. Jó, megmondom a magamét. Most nekem ez tetszik, csinálom ezt, mert én most ezt akarom. Valaki nem tetszik nekem? Ha nem tetszik nekem, nem szeretem. Így van, ez van. De nem mondjuk ki, hogy mindazonáltal legyen meg a te akaratod. De én nem akarok ilyen maradni. De én nem akarok szeretetlen lenni, nem akarok indulatos lenni. Nem akarom a magam kívánságait, a magam útját járni. Nem akarom a magam akaratát követni. Hát ekkor repülhetünk csak mi is, hogyha ezt imádságban, ezt a det lélekben, hitben el tudjuk mondani, és akkor nem fogunk indulatoskodni, nem fogunk rosszat gondolni, akkor tényleg repülünk, most ilyen értelemben, a hit szárnyán. Akkor a hit felemel önmagunk fölé, akkor a hit segít önmagunkat legyőzni. Akkor a hit által tényleg egy magasabb dimenzióba kerülünk, mert nem az vagyunk, hogy én vagyok a Sós Attila, aztán majd én jövök, és majd megmutatom, hanem akkor én vagyok egy ember, aki Istenre szorul, és a Jóisten kegyelme majd olyanná tesz engem, hogy nem én Sós Attila vagyok, hanem Jézus Krisztus leszek. Már bocsánat, jó értelemben értitek, hogy Jézus jellemét lássák meg az emberek bennem, és ne azt, aki a nevem takar. Nem test és vér örökölheti Isten országát, hanem a lélek által újjászületett és vezetett ember, akik hitben járnak és nem látásban. Kívánom ezt, kedves gyülekezet, hogy megtanuljuk ezt a de kifejezést, és ez a de valóban így szóljon, hogy de akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak meg, nem lankadnak meg és nem fáradnak el. Kívánom ezt mindannyiunknak. Amen. Istenünk, mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük neked, hogy te, bár látod sokszor, milyen szárnyaszegett madarak, emberek vagyunk itt a földön, akik úgy gondolkodunk, mint Ézsaiás próféta írta ezt, hogy mintha te nem gondolnál velünk, mintha elrejtetett volna mi utunk te előled, és nem gondolsz ügyünkkel, Istenünk. És sokszor bánatos lélekkel, sokszor stresszesen, gondokkal együtt éljük a nem vidám, nem örömteli keresztény életünket. És sokszor úgy tűnik, mintha te elrejtőztél volna előlünk. Sokszor úgy érezzük, hogy a világban is, mintha Sátán lenne a nyerő, minthogyha ő állna nyerésre, minthogyha az ő hatalma sokkal inkább tért nyerne és hódítana, mint a te országod, a te hatalmad. Segíts, hogy ne így lássuk az életet. Segíts, hogy a proféciák és a te igéid alapján mi tudjunk de szóval élni sokszor. Mi ki tudjuk mondani, hogy bár ez a világ tényleg megérett a pusztulásra, de mi mindazonáltal hisszük, hogy neked terved van velünk, neked terved van emberekkel, neked van terved azzal, hogy az életünket fenntartod, és naponként tapasztalatokra, hittapasztalatokra akarsz vezetni bennünket, de bármilyen nehéz is az élet, betegségekkel és minden anyagi nehézséggel együtt, te jól ismered, fejünk hajszálait is számon tartod, és gondot viselsz rólunk, és mindezért már mi hálásak lehetünk, hogy ilyen Istenünk vagy, és kívánatos véget szeretnél adni nekünk, mert nem háborúság gondolata a te gondolatod, hanem békességnek gondolata. Kérjük, hogy segíts bennünket, hogy megtanuljunk repülni a szó jelképes értelmében lelkileg. Megtanuljunk minél többször szárnyra kelni, a földi világ közepette is, és tudjunk ott abban a világban élni, amit te készítesz nekünk, hogy az odafelvalókkal törődjünk leginkább. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgésünket Jézus nevében. Amen.